atya műsora.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit ma este ezzel a köszöntéssel, hogy kedves testvérek, mert ma este egy olyan témáról beszélgetünk, gondolkodunk együtt, ami mindenkit érint. Mindenkinek van testvére, vagy nincs, és pont azért érinti, vagy vannak gyermekei, a testvérek témája valahogy mindenkit érint. Köszöntöm szeretettel Somogyiné dr. Peti Krisztinát és dr. Kézdi Anikót, pszichológusokat, tanárokat, akikkel ma este együtt töprengünk, és Röder Juditot nagy szeretettel, állandó segítőnket, munkatársunkat. És nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, hogy ma este ide szánták ezt az estét. Hát töprengjünk arról, hogy a leghosszabb, a földi életünkben a leghosszabban tartó emberi kapcsolatok, a testvéri kapcsolatok, azok hogyan működnek, és milyen munkánk van ezen a területen.
Az első dolgunk az, hogy körülhatároljuk a testvér fogalmát. Vannak vérszerinti testvérek, közös apával, anyával. Aztán vannak féltestvérek is, akiknek csak anyjuk vagy apjuk közös. Aztán vannak távolabbi testvérek, unokatestvérek, rokonok, akiket néha testvérnek hívunk. Sőt, előfordulhat az is, hogy nem vérszerinti rokonainkat testvérnek tekintjük valamilyen szempontból. Tehát nem is olyan egyszerű a téma, és nem is annyira szűk a testvérkérdés, és még ennél tágabban is tekinthetjük.
Ha megnézzük a Bibliát, mit ír a testvérekről, ott kezdődik az egész Biblia, hogy egy őstől származunk. Ez nagyon fontos, mert ebben van egy hit, hogy valahogy mi testvérek vagyunk, ha egy az atyánk. És amint elindul az emberiség, akkor rögtön utána jönnek a testvérek, Káin és Ábel, hát akik bántják egymást. Tehát a testvéri kapcsolat, ahogy elindul a Földön, már is azt látjuk, hogy a bűntől megsebzett lesz. És az egész Ószövetségen végig fog vonulni, hogy a testvéri kapcsolat bűntől sebzett, és várja a testvéri kapcsolatoknak a megváltását. Ez végig vonul az Ószövetségen is, és az Újszövetségen is. Azért látunk jó testvéreket, és az nagyon izgalmas, Mózes, Áron és Miriam, akik között vannak konfliktusok, de azért úgy összetartanak is jó testvérek, az Újszövetségben pedig Mária, Márta és Lázárnak a testvéri kapcsolatait. Azért érdekes az Ószövetségben Mózes, Áron és Miriam jó testvéri kapcsolata, mert tudják, Mózes a főnök. És olyan jó, hogy a testvérei ott állnak mellette, mögötte is segítik, illetve néha lerángatják a földre. Ez ma is igaz, hogy jó az, hogyha a testvéreim olyanok, akiknél nem én vagyok a vezérigazgató úr, hanem a testvéred vagyok, akit gyerekkorodban elgyepáltam. Tehát ez jót tesz az, hogyha a vezetők a testvéreikkel ápolnak egy ilyen igaz kapcsolatot. És azt látjuk, hogy Krisztus Urunk is szeretett ott lenni Mária és Mártánál. Valószínűleg többször is ott volt, szeretett ott lenni közöttük, jó testvéri kapcsolatot érzett közöttük. Az apostoloknál is tudjuk, hogy vannak testvérek, szóval bármennyire megsebzett a testvéri kapcsolat, azért vannak jó testvérek. Az ősegyházban az nagyon izgalmas, hogy elkezdik egymást a keresztények testvérnek nevezni. Ennek van egy olyan üzenete, ahogy írja Szent Pál, hogy már mindegy, hogy görög vagy zsidó, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mindannyian testvérek vagyunk Krisztusban. Ennek van egy ilyen társadalmi üzenete is, hogy legyünk is testvérek. Azt, amit a liturgián megtapasztalunk, azt a testvériséget, azt vigyük is ki a társadalomba. Testvérnek lenni ez alapján kijelenthetjük, hogy igazából nem genetika kérdése lesz, főleg az Új Szövetségben, hanem egy közös cél és munka is. Tehát amit a Biblia elején megsejtünk, hogy egy őstől származunk, az úgy valahogy ott lebeg az egész emberiség feje fölött, hogy azért mi testvérek vagyunk, olyan jó lenne, ha ezt tartanánk, hogy egy őstől származunk, testvérek vagyunk. Valahogy, mintha a Biblia legelső lapján egy vágy is megfogalmazódna, hogy legyünk is testvérek. Tehát nem annyira a genetika lesz itt a fontos, hanem az a munka, hogy váljunk is testvérekké.
Itt azért meg kell erősítenem ezt a gondolatot, a modern agykutatás eredményeire hivatkozva, ugyanis úgy tűnik, hogy az ember alapvetően testvérien viszonyul másokhoz, Méghozzá azért, mert hogy az agyunk úgy van húzalozva, hát csúnya szóval, úgynevezett tükörneuronok vannak benne, amelyek abban segítenek minket, hogy ha találkozunk valakivel, akkor ráhangolódjunk erre a másik emberre. És hogyha ráhangolódunk a másik emberre, akkor már közösséget érzünk vele, akkor már kevésbé bántjuk. Tehát az agyfelépítésünk is, hát ebben az értelemben testvérségre predesztinál minket, és nyilván ez a megértő odafordulás az ember saját természetéből fakad. Nem mindig sikerül, persze, és van, amikor ez a természetünk is sérül, de alapvetően agyfelépítésileg testvérei vagyunk egymásnak.
Ez azért izgalmas, mert ma minden tudomány az agyat kutatja, mindenkinek az agykutatása legfontosabb, és olyan jó, hogy ezt megerősítik az empirikus kutatások is, hogy alapvetően nem a verseny van bennünk, meg hogy a másik ellenfelem, hanem inkább az, hogy ha rád nézek, akkor érteni akarom, hogy mi van veled, hogy hozzám tartozol. Szóval ez jó hallani a teológusnak.
Első körben most mégiscsak visszatérünk a vérszerinti testvér kapcsolatokhoz. Miért is jó nekünk, hogy vannak vérszerinti testvéreink a családon belül? Föl is írtuk, hogy kötődést, biztonságot, segítséget adnak, tehát valóban megalapoznak egy ilyen biztonságos kötődéssel teli emberi kapcsolatot az életünkben, már egészen kicsi korunktól kezdve, amely végighúzódik az egész életünkön, tehát hogy ez a biztonságot jelentő kapcsolat, ez felnőtt korunkban is jó esetben megmarad a testvéreinkkel. Ami a legfontosabb dolog, hogy a testvér kapcsolat az tényleg az életünk leghosszabb kapcsolata, hiszen hát a szüleinket elveszítjük egy idő után, házastársunk menet közben csatlakozik, gyerekek meg még később csatlakoznak hozzánk. A testvérek azok, akik az életünkből, a földi életünkből a legtöbb éven keresztül kísérnek minket.
Azért is írtuk így, hogy a testvér kapcsolatok az a leghosszabb, és a szülőket később ismerjük meg, már ők idősebbek, mikor megismerjük, és elbúcsúzunk tőlük a természet rendje szerint, és a házastársunk gyerekeink később lépnek az életünkbe. Szóval aki az alomtól a sírig a leghosszabban kísér minket, azok a testvéreink. Ezen érdemes töprengeni. Ez két dolgot jelent nekem, mint szülőnek, és mint testvérnek. Szülőnek ez azt jelenti, hogy a gyermekeimet neveljem úgy, hogy ők egy jó közösség legyenek. Egy olyan közösség, akik egymást a leghosszabban elkísérik. Szóval ebbe az van benne, hogy nagyon nem szeretem, a gyerekeim vitatkoznak, veszekednek, püfölik egymást, és néha rájuk szólok, hogy oldjátok meg, mi lesz velem, ha meghalok. Tehát akkor is tudnotok kell megoldani a dolgokat. Akkor nevelem jól a gyermekeket, ha egymásnak támaszai lesznek. És ezt szeretnénk elérni, hogy nem elég életet adni a gyerekeknek, hanem, hogy mondjam, közösséget adni, közösségé formálni őket, hogy jó testvérek legyenek. Mert benne van a pakliban, hogy valamelyikőjük beteg lesz, nagyon rosszul sikerül a házassága, bűnbe fog csúszni, és akkor én, mint szülő, már nem állhatok mellette. Én a szülői szeretetemet, gondoskodásomat azzal szeretném nekik átörökíteni, hogy jó testvérekké nevelem őket. Szóval szülőként ez nekünk dolgunk, hogy ne csak egyénileg bontakoztassuk ki a gyerekeket, hanem jó közösségé tegyük őket, akik egymásnak támaszai lesznek. A másik, ha én testvér vagyok, és egy ilyen testvéri közösségben vagyok, akkor legyen már annyi eszünk, hogy ne bomlasszuk ezt a testvéri közösséget. Tehát a legtovább a testvéreimmel élek, amatőr hibákat itt nem szabad véteni. Hogy nem megyek el az esküvőjére, hogy örökségkor elkezdünk nagyon csúnyán összeveszni, és megszakítjuk a kapcsolatot, évtizedekig föl sem hívjuk egymást. Szóval vannak itt bűnök, és vannak fájdalmak, majd beszélünk erről még, de nekem, mint testvérnek dolgom az, hogy ne verjem szét ezt a testvéri közösséget.
Nézzük meg most részletesebben is, hogy mit ad nekünk a testvér kapcsolat a fejlődésünk során. És először azt nézzük meg, hogy szocializációs szempontból, tehát hogy a társas készségeink fejlődése szempontjából mit nyerünk azzal, hogyha testvérekkel együtt növünk föl a családban. Nyilván ez a közösségi lét, amit a testvérek adnak, ha tetszik nekünk, ha nem, fejleszti bennünk a társas készségeket, hiszen megtapasztaljuk azt, hogy nem egyedül élünk a világban, hanem emberek között, és ezt már viszonylag kis korban a testvérekkel lehetőségünk van átélni.
Pici kortól megtapasztaljuk a testvérekkel az együttműködést. Angelus Erzsébetnek van egy olyan könyve, az együttműködés, egy disszertáció, nagyon jó, arról szól, hogy túl önzőek lettek az emberek, egyénileg jutalmazzuk és büntetjük az embereket piros ponttal, fekete ponttal. Azt szokják meg a gyerekek, hogy beülök az iskolapadba, ami jót elérek, az az enyém. És ha a pattársam fekete pontot kap, az az övé. És akkor így olyan felnőttek, olyan generációk fognak keletkezni, hogy megszokjuk azt, hogy amit én keresek, pénzt, amit én elérek, hatalmat, akármit, az mind az enyém. És aki hajléktalanul fekszik a híd alatt, az tehet róla, és csak ő tehet róla. Tehát kialakul egy olyan szemlélet, hogy mi egymás sorsáért nem is vagyunk felelősek, és ez nem jó. Angelus Erzsébet arról ír, hogy jó lenne a gyerekeket csak néhány alkalommal közösen osztályozni. 2-3 gyerek, csoportos munka, és együtt kapjanak jegyet. Lehet, hogy én szülőként ezt néha igazságtalannak érzem, de hogy egy mentalitás ki tud alakulni a gyerekekben, hogy érdekem az, hogy te is jobb legyél, ha együttműködj. Az egész társadalom ezzel nagyon sokat nyerne. Ez ott kezdődik az iskola előtt a testvéri közösségben, hogy szokják meg a gyerekek, hogy együtt boldogulunk, és nekem nem jó, ha neked nagyon rossz, felnőtt korban sem. Szokják meg azt, hogy együtt kell működnünk.
A testvérkapcsolatok arra is nagyon jó tere, hogy az érdekérvényesítést megtanuljuk, és itt most nem negatív értelemben gondolunk az érdekérvényesítésre, hanem kifejezetten pozitív értelemben, olyan szempontból, hogy azért azt látjuk így felnőttként, hogy a felnőtt világban is ez egy hihetetlenül fontos készség, hogy amire nekem valóban szükségem van, ami most jó értelembe véve, ami jár nekem, azért meg tudjak küzdeni, harcolni tudjak érte. És ennek a készségnek az elsajátítása, ez valószínűleg ott kezdődik, vagy egy kiváló gyakorló telep rá, az, hogy a testvéreimmel mondjuk a megfelelő számú kocka csokit magaménak tudhatom-e, vagy hogy mondjuk kiüljön a jobb helyen, vagy kiüljön apa vagy anya mellett, ezekért meg tudjak küzdeni.
Ennek a párja az, hogy tudjon engedni, tudja begyakorolni az adást, a lemondást, az engedést. Mind a kettő nagyon fontos. Tudja az a gyerek kiküzdeni a jogait, és tudjon alkalmazkodni is.
Arra is nagy lehetőséget biztosít a testvéri közösség. Persze azzal a feltétellel, hogy fiúk és lányok is vannak a családban. Hogy hát megtapasztaljuk, hogy a másik nem picit más, vagy sok mindenben más, és akkor ne csodálkozzanak a lányok azon, hogy a fiúk kicsit harcosabbak, verekedősebb, a fiúk ne csodálkozzanak, hogy a lányok nem tudom, ilyen kényeskedősebbek. Esetleg, bizonyos esetekben, hogy érzékenyebbek, és felnőttként már sokkal elfogadóbban fognak a másik nem felé fordulni.
És beszéltünk arról készületként, hogy az egész gyerekkor testvérekkel arról szól, hogy szocializáljuk, tehát felkészítsük a felnőtt életre a testvéreket, és látjuk azt olykor, hogy fiatalok, mikor összeköltöznek házasság előtt, akkor ott döbbennek rá, hogy ők ezt nem tanulták meg. És egy-egy ilyen összeköltözés ébreszti rá őket, hogy nekik nagyon vissza kell menni a gyerekkorba, és egy kicsit újra definiálni magukat, egy kicsit kalapálni önmagukat, mert ezt gyerekkorban nem tanulták meg, hogy az összeköltözéskor ez neki már a házasságra kellene készülni, és ott döbben rá, hogy őt a szülei nem jól nevelték, és ő ezt a szocializációt, ezt a testvéri érdekérvényesítést alkalmazkodik, és mindezt nem tanulta meg. És így nem lesz igazán alkalmas házasságra. És mikor ilyen 20 éves fiatalok erre rádöbbennek, akkor megy az idő, és még tovább fog tolódni a házasságkötés, a saját család alapításnak az ideje. Szóval érdekünk gyerekeinknek is, nekünk is, és társadalomnak is, mindenkinek is, hogy a gyerekeket jó testvérekké neveljük.
Most az előbbiekben arról volt szó, hogy milyen társas készségeket tud fejleszteni az, hogyha egy gyerekcsapatban növök fel. Van ennek az éremnek egy másik oldala is, hogy ez a kortárs csoport, a testvércsapat, ez arra is egy remek jó terep, hogy arra rájöjjek, azt próbálgassam, hogy hogyan is vagyok én egyedi. Tehát az én személyiségem az hogyan különbözik azoktól, akivel hát egy fedél alatt élek. Ennek például az egyik ilyen megnyilatkozási formája, hogy a testvérek viszonylag hamar rájönnek arra, hogy ki miben jó, ki miben erősebb, mint a másik, és ebben a többieket hát tudja tanítgatni, vagy egymástól el tudnak lesni dolgokat. Nálunk például ez egy bevett szokás volt, hogy én írtam a testvéremnek az orosz leckéjét, ő viszont segített nekem a matekban. Tehát ez, amikor egymásnak az erőforrásait a saját javamra tudom fordítani, és arra rá tudok jönni ezáltal, hogy én hogyan is vagyok egyedi. És az, hogy a szülőknek a figyelmét hogyan vívom ki a magam számára, vagy a szülőnek az odafigyelését, szeretetét hogyan vívom ki a magam számára, ebben is nagyon sok egyediség már akkor megtapasztalható, hiszen itt is minden gyerek rájön arra, hogy az ő temperamentumához melyik módszer a leginkább passzoló, vagy melyik a legeredményesebb abban, hogy egy kicsit maga mellett tudhassa a szülőjét. Ezért aztán ezek a fajta egyediség kimunkálások nagyon meghatározóak lehetnek, és lesznek is a későbbiekben egész életünk során arra, hogy hogyan is élem meg magamat, mint egyént, mint különleges valakit egy csoportban, egy társas közegben.
Az egyediség kimunkálásához nagyon fontos az a rajz, amit ott a jobb felső sarokban tetszenek látni. Egész esténknek a mottója, hogy egy közös nadrágban vagyunk, de fönt pedig bunyózunk, tehát hogy most egyek is vagyunk, de azért különbözünk is, versenyzünk is, de azért egy a gyökerünk, tehát hogy ez az egész testvéri kapcsolat, és hát ez nyugdíj eltart, tehát meg azután is. A testvéremmel hogyan definiáljam magam? Mi közöm van hozzá? Ez itt egy csúszka, ez az ábra. A bal oldalon azt látjuk, amikor a testvérek teljesen azonosulni akarnak, és akkor ilyen mondatokat mondanak, hogy mi ugyanolyanok vagyunk, és nincs közöttünk semmi különbség, és olyan is akarok lenni, mint te, úgy felnézek rád, úgy csodálak, nem is akarok különbözni. Ez a teljes azonosulás nem jó, véglet. A másik végletet jobb oldalon nézzük, amikor azt mondjuk, hogy mi nagyon különbözünk, mi nagyon individuálisak vagyunk, nincs is szükségünk egymásra, felnőttünk, külön világa van mindenkinek, és elszakadnak, eltávolodnak egymástól. Hát mi van középen? Középen van ez a csúszka, hogy egyek is vagyunk, akarunk is egyek lenni, és különbözünk is, és ezek az erőforrásaink, ezek ha különbözőek, akkor az nekünk jó, azzal mi gazdagabbak vagyunk. Ez egy örök munka. Valamiben egy kicsit jobban különbözünk bizonyos témákban, valamiben sokkal jobban azonosulunk és egyek vagyunk. Ez egy ilyen örök csúszka, tehát a két végletet tartjuk rossznak. Ha nem akarsz a testvérettől különbözni, egy az egybe akar az ember olyan lenni, vagy ha hidegen eltávolodik tőle, hogy felnőtt, élje a külön világát. Szóval, hogy mit jelent testvérnek lenni, nem genetika, hanem egy töprengés kérdése. Töprengek és állandóan gondolkodom rajta, hogy milyen most a testvéri viszonyom, és milyen legyen, merre menjünk, hogyan használjuk egymás erőforrásait. Ehhez tartozik az is, hogy az őskeresztény kortól létezik egy ilyen fogalom, hogy testvéri rendreutasítás. Ez nagyon jó, ezt testvérek megegyezni, felolvasom Máté evangéliumából. Ha a testvéred megbántott, menj és figyelmeztesd négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyered testvéredet. Ha nem hallgad rád, vigyél magaddal egy vagy két másik embert, hogy két vagy három tanú bizonyítsa a dolgot. Ha ezekre sem hallgat, jelensd az egyháznak. Itt egy fokozatot látunk. Hogy a testvérem elkezd tőlem távolodni, és nem akarom, hogy elszakadjunk, ezért négy szem köz szólok neki, hogy valami gond van. Ha rám nem hallgat, mindig azt kérdezem, mikor jönnek, hogy nem bírok a testvéremmel vagy férjemmel, hogy kire hallgat. Tehát, hogy szövetségest keresünk a testvéri kapcsolatban, és mikor gond van, szövetségest keresek, hogy kire hallgat, ki az a két-három tanú, akire ő hallgat, és akkor őket is bevetem. Tehát a testvéremet nem akarom hagyni, hogy elvesszen. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy ez a középkortól ez a lelki irgalmasság jó tettének számít. A testi irgalmasság tetteit ismerjük, amikor Krisztus Úrunk azt mondja, hogy éhes voltam, ennem adtál. Szomjas voltam, innom adtál, beteg voltam, meglátogattál. Ezek a testi irgalmasságnak a tettei, és ezt lefordítják Origenészék és a többiek lelki irgalmasság jó tetteire, hogy nem csak annyi a testvéri kapcsolat, hogy enni, inni adok, meg beteg vagy ápollak, hanem a lelkedet is ápolom. Ezt tetszenek tudni, miért izgalmas, mert a mai posztmodern világban, meg a pluralizmus, a tolerancia világában egyszerűen elnézzük, hogy a testvérünk csúszik, megy tönkre az élete, és még ki is húzom magam, hogy a tolerancia nevében. Ő felnőtt, majd ő tudja. Szóval ez nem egyszerűen ciki volt, vagy bántás volt, ha testvéremre rászóltam, hanem egyenesen az irgalmasság jó tettének számított. Ezt vigyük tovább, ki szóljon rá a testvéremre, ha csúszik, ha nem én. Ki nyúljon utána, ki kritizálja nagy szeretettel, ha nem én. Tehát ez erénynek számít.
A testvérektől rengeteg fájdalmat kapunk. Hát általában a családtagoktól, és pontosan azért kapunk tőlük sok fájdalmas hatást, mert nagyon közel vannak. És ne ijedjünk meg, ha fáj. Hát a testvérem beszólt nekem, hát bár azt mondta Miklós, hogy irgalmasan meg szeretettel, de azért fáj. Tehát az előző dia azért nem egy kellemes sem a feladat, sem ezt kibírni, a visszajelzést. Fáj. De azért fáj, mert érzelmileg nagyon közel van a testvér, egy közösségben nőttünk fel, tehát ne ijedjünk meg. És akkor itt azt azzal is folytatnám, hogy nem is kell megsértődnünk ezen. Tehát erősíteném az előző gondolatot, fáj, de nem baj. És ez így van rendjén.
A szeretetteljes kritikán túl vannak más fájdalmak is a testvéreinktől, ezt tudjuk mindannyian. Tehát olyan bántások, kihasználások, olyan sértések, ami nagyon fáj. Nem fáj egy idegen embertől úgy, mint a saját testvéremtől. Tehát itt vannak sebeink mindegyikünknek, meg okoztunk mi magunk is sebet. Azért érdemes ezen töprengeni, hogy valahogy a szeretet, az igazi mély szeretet és a mély seb összetartozik. Ennek a misztériumnak a kinyilvánítása lesz nagy péntek, hogy a legnagyobb szeretet és a legnagyobb seb összetartozik. Tehát senki ne gondolja, hogy ezt most itt pszichológiával, teológiával meg tudjuk oldani a testvéri fájdalmaknak a kérdését. Erre megoldás a Golgotán van. Tehát töprengjünk azon, hogy pont azért fáj, mert nagyon szereted. És pont azért fáj az ő megbántása, kihasználása, mert tudod, hogy nem így kellene lenni. Nekünk jobb testvérek, nem ilyenek voltunk régen, hogy pont azért fáj. És addig jó, amíg fáj. Tehát addig nem vagyunk elhidegülve, és nem mondok le a testvéremről. Jó dolog ez a fájdalom. Nekünk eszünkbe jut nyilván Józsefnek a története, akit eladtak testvérei. Ugye ő volt a legkisebb, és őt szerette apja, és aztán ez a kényeztetés, ez fájt a többieknek, nem jól kezelte, úgy tűnik az öreg. A legkisebbnek, meg a testvéri sorrendnek a kérdését eladják, és akkor elkerül Egyiptomba. Tessenek otthon elolvasni, amikor visszajönnek a tesók Egyiptomba Józsefhez, hogy mi történik, ugye be van öltözve, nem ismerik fel, és akkor próbára akarja tenni, hogy még mindig olyan gonoszok a testvérek. És akkor a testvérek elkezdik mondani azt, hogy édesapánk, nem hozhatjuk el legkisebb testvért, elkezdenek beszélni normálisan. És József rájön arra, hogy a testvérei már nem olyanok, mint voltak, és azt írja a Biblia, hogy kiszaladt, mert nem bírta a könnyeit visszatartani. És ott a titokba kisírta magát. Aztán vissza, Egyiptom is pink, és folytatták a vacsorát. És aztán utána megint történik egy ilyen, és akkor már nem bírja visszatartani a könnyeit, kizavarja a szolgákat, hogy ne is lássák, csak a testvérek maradnak benn, és akkor ott sírva föltárja, hogy ő kicsoda. Egy olyan nagy fájdalom a saját testvéreimtől, azt látjuk a József történetben, hogy József megoldja ezt a sebet. De aki igazán meg fogja tudni oldani ezt a sebet, az majd Jézus Krisztus lesz. Aki ezt a testvéri sebet, amit okozunk egymásnak, meg tudja oldani. És hát szoktam rajta töprengeni, tudják, a görög liturgiában van egy olyan rész, hogy a kenyérkét, a bárányt nekünk minden liturgián át kell döfni egy lándzsával. Az egy nagyon kemény mozdulat, hogy a kenyeret ugyanúgy döfjem át lándzsával, hogy a szent liturgián, ahol a legnagyobb szeretet megjelenik, megjelenik a seb. Hogy vajon amennyi fájdalmat okoznak nekem a testvéreim, és az nekem fáj, vajon Krisztusnak hogy fájnak az én sebeim, az én bűneim? Vajon én mennyi fájdalmat okozom? Tehát ahol ilyen nagy a szeretet, és ilyen nagy a fájdalom, vajon én mi mindent okozok? Tehát ha ezt így egy kicsit transzcendáljuk ezt a kérdést, már nem leszek a testvérem felé olyan sértődött, meg nem hívom fel, meg haragszom rá évekig, hanem tudom azt, hogy én ugyanezt teszem Krisztus Urunkkal, azt a szeretetet bántom. Szóval a megváltás az majd csak Krisztus Urunktól lesz.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.